Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4%-kal alulmúlt az előző év azonos időszakét, erősítette meg második becslésében ma a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a kiigazított adatok szerint a GDP 0,2%-kal mérséklődött. Elsősorban az akkumulátorgyártást magában foglaló villamos berendezések gyártása miatt esett vissza az ipari termelés. Július 1-től a Gyesef 752 kilométernyi dunántúli vasúti pálya üzemeltetését veszi át a MÁV csoporttól. Az így felszabaduló erőforrások egy részét a keleti országrészbe csoportosítja át a közlekedési társaság. A vasútvonalak üzemeltetése nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átkerülését, ugyanakkor hosszú évek után végre megoldódik az úgynevezett tarifatörés problémája, azaz július 1-ét követően immár a gyeseves járatok igénybevétele esetén sem kerül majd több az utazás, mintha ugyanazt a távolságot kizárólag a MÁV csoport által üzemeltetett járatokkal tennék meg az utasok. Magyarország nem adja fel a békepárti álláspontját és az energetikai együttműködését Oroszországgal, még akkor sem, ha az ukrajnai háború a reméltnél jobban elhúzódik, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter tegnap. Szijjártó Péter a Védelmi Tanács ülés előtt telefonon egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. Orbán Viktor kora délután jelentette be, hogy összehívta a Védelmi Tanácsot. A miniszterelnök a Facebookon azt írta, az elmúlt napokban történt katonai akciók azt vetítik előre, hogy a háború hosszabb és brutálisabb lesz annál, mint amire az év elején számítottak. Oroszországot nevezte az euróatlanti biztonságot fenyegető legnagyobb veszélynek a román, a lengyel és a litván elnök. Közös közleményükben a védelmi kiadások növelésére szólították fel a NATO tagállamokat. Vilniuszi találkozójukat követően Nikus Ordan román, Andrzej Duda lengyel és Gitanas Neuszed a litván ellenfő kiállt a NATO és az unió közötti kapcsolatok szorosabbá tétele mellett, szorgalmazva a nem uniós partnerországok bevonását is az együttműködésbe. Újabb fogolycseréről született megállapodás tegnap, de a rendezésről nem közeledtek az álláspontok az isztambuli ukrán-orosz tárgyalások második fordulójában. A kijevi és a moszkvai küldöttségek vezetője is bejelentették, hogy megállapodtak 6-6 ezer elhunyt katona holttestének cseréjéről, illetve hogy minden súlyosan sebesült és beteg hadifoglyot hasonló állapotú fogolyra cserélnek. Ezeken kívül 18 és 25 év közötti fiatal katonák cseréjére is sor kerülhet. Vladimir Medinszky, Moszkva küldöttségének vezetője arról tájékoztatott, két részből álló részletes memorandumot adott át az ukrán félnek. Öt intézkedéssel támogatja a kormány pénzügyi visszaélések elleni fellépését a Magyar Nemzeti Bank. Az egyik legfontosabb, hogy a korábbinál jóval nagyobb arányban viselhetik a károk által okozott veszteségeket a bankok. Az első lépésként júliustól elindul a mesterséges intelligencián alapuló központi visszaélés szűrő rendszer, amely az utalásokat még teljesítés előtt elemzi és figyelmeztet, ha gyanús tranzakciót észlel. Erősebb évet zártak a hazai bankok és biztosítók 2024-ben, mint egy évvel korábban, az adózott eredményük alapján. A hét legnagyobb hitelintézet osztaléka 458-ról 762 milliárd forintra emelkedett, a hét legnagyobb biztosító pedig ugyanúgy 19-19 milliárd forint körüli összeget fizet ki a tulajdonosainak. A portfólió gazdasági portál úgy tudja, a legnagyobb mértékben a KNH, az ESZT és a CIP profitja nőtt, az UniCredit banké viszont csökkent. Egyre súlyosabb a helyzet Parajdon, fennáll a veszély annak, hogy a vízzel elöntött csóbánya teteje beomlik. Továbbá kiderült, hogy a katasztrófa következtében ihatatlanná vált a csapvíz több Maros megyei településen a megemelkedett csótartalom miatt. Tegnap már megérkezett az árvíz sújtotta Nagyborosnyúra az Ökumenikus Segélyszervezet segélyszállítmánya, 2 tonna tisztítószer és 9 szivattyú. A székelyföldi szolidaritási akcióz a rendkívüli helyzet miatt június 15-ig a 1353-as adományvonal hívásával is lehet csatlakozni. Nagyobb összegű támogatással továbbra is a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással is lehet segíteni. A katolikus karitász is gyűjt, a 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, valamint lehet adományozni online a karitász.hu oldalon, és náluk is banki átutalással is természetesen. Rendkívül ülésen 300 millió lejt különített el a parajdi katasztrófa következményeinek kezelésére a bukaresti kormány. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett délután erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, záporok, zivatarok előfordulhatnak, sokfelé felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban egy gyöngyösen élő autista gyermeket nevelő család mindennapjaiba nyerünk betekintést. Az Áger Jó Családot Varga Kamil ferences szerzetes kérdezi. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Április 2-a az autizmus világnapja. 2007. december 18-án az ENSZ 62/139-es határozata jelölte ki április 2-át az autizmus világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely 10 milliókat érint a Földön. Az autizmus spektrum zavar, ASD, az állapotok széles spektrumát felölelő gyűjtőfogalom. Az autizmusnak számtalan megjelenési formája van. Ez kifejeződik csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, nonkonform viselkedési mintázatokban és érdeklődésben. Furcsa viselkedések lehetnek. Egész nap az ágy szélén üldögél. Ringatózik. Egészen a nem kommunikáció autistákig sok minden előfordulhat. Jelenleg még nem gyógyítható betegség. Asperger-szindróma, AS. A neurobiológiai állapotnak számító, átható, egész személyiségre kiterjedő fejlődési zavarok egyik kategóriája. Schnuzelen szoba. Terápiás helyiség, ahol a különböző ingerek kiváltására alkalmas eszközök és felszerelések vannak. Például vízágy, nyugtató zene, érdekes tapintású tárgyak, fényszálak, vízbuborékok, nyugtató hatású vetítések. Ezek a gyermekekből kellemes érzés váltanak ki, el tudnak lazulni, jól érzik magukat. 2025. március 7-én kerestem föl az Áger Jó Családot gyöngyösi lakásukon, egy negyedik emeleti lakásban, melyről a városra lehet jól rálátni. Megtudtam azt is, hogy az Áger Jó név, egy orosz eredetű név, Magyarországon 6 ilyen család él ezen a néven, többiek mind Oroszországban élnek. Érdekes volt számomra az is, hogy apuka, a Laci, ő vas és fém szerkezeti lakatos és minősített hegesztő, így összetudtuk hasonlítani azokat az időket, amikor még én dolgoztam vas és fém szerkezeti lakatosként az aprítógépgyárban. Fölkerestem őket, elbeszélgettem az apukával, Lacival, feleségével, Zsuzsival, a legnagyobb lányjal, Dórival, a fiúval, Olivérrel, aki az autizmus tüneteit viseli magán, hát a legkisebb gyerekkel, Pannikával, ő még 2 éves, nem tudtunk komoly beszélgetést folytatni, de azért egy-két dologról vele is megegyezkedtünk, már amennyiben egy 2 éves gyerekkel el lehet beszélgetni.
Itt ülünk az Argyle családnál, egy 4. emeleti lakásban, itt vannak körülöttünk a gyerekek, Olivér, aki miatt igazából itt vagyunk, Dóri, aki most 8. osztályos, és a legkisebbet hogy is hívják?
Pedig Pannika.
Pannika, és Lasszival és Zsuzsával. Hogyan jutottatok arra a belátásra, vagy hogyan döbbentetek rá, hogy az Olivér is lehet érintett ebben a kérdésben? Hány éves volt, amikor kezdett felvetődni a kérdés, hogy mit is kellene tenni?
Igazából óvodába kezdődött az egész. Ugye amikor az iskolai felkészítés kezdődött, akkor már látszódott a probléma, de akkor még nem gondoltuk, hogy autizmussal van dolgunk. Egyszerűen csak ilyen nevelési
hiperaktivitásra gyanakodtak az oviban, de sajnos ugye közbe szólt a Covid is, és így magák a vizsgálatok tolódtak, mert bezártak az óvodák, úgyhogy sokáig nem is tudtuk, hogy merre és hogyan indulhatnánk el. Erre a részére pedig nem kaptunk akkoriban még lehetőséget, hogy vizsgálatokra induljunk. Ugye a Covid nagyon sok akadályt gördített akkoriban az ilyen vizsgálatok és zárt helyek elé. Igazából az általános iskola első osztálya volt, ami teljes mértékben kihozta azt, hogy probléma és gond van.
Akkor merre kellett tovább haladni? Milyen szakorvoshoz sikerült fordulni, vagy hogyan indultatok?
Ez egy nagyon hosszadalmas és kemény út volt. Legelső körben a gyöngyösi nevelési tanácsadóhoz irányítottak minket. Ott már kaptunk egy lehetséges variációt az autizmusára, de hogy megerősítést kapjunk, tovább küldtek minket Egerbe. Ott is a nevelési tanácsadóba. Ott találkoztunk először egy pszichiáter doktornővel. Nagyon kedves volt, egy körülbelül 1,5 órás vizsgálat után abszolút 100%-ossá vált, hogy autizmus spektrum zavar, azon belül is Asperger-szindróma, amivel szembe áll így a család, illetve amivel neki meg kell küzdenie, de akkoriban még társult hozzá egy nagyon erőteljes szorongás csúnya tünetekkel, aminek a kezelése elsődleges volt, mint hogy még tovább küldtek volna esetleg többi vizsgálatra. Igazából kaptunk tanácsot, hogy a házi orvos adhat esetleg beutalót olyan intézményekbe, ahol szakorvosi vizsgálatok, elfogadott szakorvosi vizsgálatok történhetnek meg, de sehol nem fogadtak minket.
Igen, próbálkoztunk Debrecenbe is például.
Budapesten is több helyen.
De...
aztán, hát így a nevelési tanácsadónak a papírjai alapján jutottunk el ideig. Mi próbálkoztunk a többségi iskolában töltött foglalkozásokkal, tanórákkal, tanulással. Sajnos az ő kis világa nem illett oda bele, és ott nem tudtunk olyan segítséget kapni szakirányú pedagógusoktól, akik őt tudták volna segíteni, tehát neki a beilleszkedéssel is problémái voltak. Nagyon lassan haladt a többiekhez képest. Nem is igazán értették őt meg. Egy nagyon kedves tanárnénie mondta nekünk mindig azt, hogy őt úgy kell elképzelni, hogy sok kocka között ő az egyetlen kör. És 2. osztályig küzdöttünk azzal, hogy talán sikerül a beilleszkedés, illetve hogy nem akkora az a probléma, hogy ne tudnánk ezt orvosolni, de aztán a nevelési tanácsadóban Egerben kaptuk a jó tanácsot, hogy keressük fel a Ferences Rendi Autista Központot, és onnan már egy kicsit gördülékenyebben mentek a dolgok, mikor sikerült találkoznunk Marikával, és ő körbevezetett minket az intézménybe, illetve lehetett lehetőségünk egy felvételre.
Azóta már jól kitanulmányoztátok ez biztos ezt az autizmus spektrum zavart, és mi volt a másik, amit említettetek? Néhány gondolatot mondjatok már erről.
Az Asperger-szindróma.
Igazából én ezt úgy tudnám ezt a legegyszerűbben leírni, hogy egyrésztről áldás, másrésztről látok. Azért áldás, mert például Olivernek 118-as IQ-t mértek, ami jó, mert ugye az bőven átlagon felüli, de valamilyen szinten meg rossz is, mármint nem az intelligencia, hanem maga az a betegség, mert ennek ellenére ugye a társadalomban nem tud olyan szerepet, vagy nem egyszerűen tudja a szerepét betölteni, tehát hátrány is neki.
Ez úgy megnyilvánul abban is, hogy vannak kiemelkedő dolgok, amikben nagyon jó például a művészet, vagy például a csillagászat, ezek olyan érdeklődési körök, amiknél sokszor nekünk is utána kell olvasni, hogy valóban jól tudja, és kiválóan tudja, de viszont más tantárgyakat, amik nem érdeklik, azt már nehezen. Tehát például egy matek, egy magyar, egy olvasás, egy bármi, az igazából nem érdekli, és nehezen halad vele, és ez is velejárulja ennek az Asperger-szindrómának.
Évek alatt jutottatok, hogy ezeket a fogalmakat meg meghatározásokat megtanuljátok, de mi volt az első gondolatotok, amikor azt mondta nektek valaki, hogy autisztikus spektrumzavar, ilyen biztos nincs is?
Megijedtünk, és féltünk.
Borzasztóan.
Az legelső, ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor a legelső dolog az a félelem volt, amit éreztem. És az ijegység. Mert hirtelen mi lesz a gyerekemmel, hogy lesz belőle teljes értékű felnőtt ember, ugye ezek szaladnak át egy szülőnek az agyán, és akkor merre induljunk? Ezek már ugye későbbi gondolatok voltak, de az elsődleges az szerintem mindig a félelem az, ami...
Félelem, aztán a hogyan segíthetnénk neki.
De az már valamilyen szinten de... szerintem az útja,
az útja volt,
az elfogadásnak, meg a magának a... Úgy mondom, hogy a segítségnyújtásnak az útja ez az, aminél az már inkább felvetődik.
1000 emberből egy autista. Felvetődött bennetek, hogy miért pont nálunk, vajon mit rontottunk el?
Nem rontottunk el semmit.
Nem.
Ezt hogy mondjam, aki úgy gondolja, hogy egy szülő ezt elrontotta, az én nem tudom, szerintem nagyon rosszul gondolhatja, mert ezt nem kéri az ember, ezt kapja. Nem tudjuk, hogy miért, de se a gyerek, se a szülő nem tehet róla.
Ez nem az a dolog, amin lehet javítani, vagy megváltoztatni. Ezt hozza a sors, aztán meg kell tanulni együtt élni vele, meg kell tanulni segíteni, meg kell tanulni kezelni, és szerintem ez a nehezebb és hosszabb út, hogy az embernek egy ilyen rutinná váljon az, hogy hogyan is kell működnünk így, hogy neki ez a gondja.
Láttatok-e addig, vagy azóta nyilván autizmusról szóló filmet, akár Esőember, Forrest Gump, több nem is jut eszembe, de biztos van még ezen felütött.
Hát így ebben a sorrendben szerintem,
igen. Igen. Többször is, bár akkor még nem tudtuk, hogy
nekünk is lesz egy
Forrest Gumpunk, de láttuk. Vannak szerintem sok-sok olyan film sorozat, amiben most már így, hogy ismerjük őt, sokszor rátalálunk egy-egy mozzanatban, egy-egy kijelentésben, de az ő kis vicces módján, ahogy feldolgozza ezt az egészet, nem hagy nekünk egy percet sem a szomorúságra, úgyhogy...
Még annyi gondolatot hozzátűznék például, hogy ahogy megismertem az autistákat, maga a betegségük, mint az ember személyisége is, teljesen különböző és sokrétű. És nem tudnám őket beskatujázni, hogy most mondjuk egy Asperger-szindrómás, annak szabályszerűen így kell viselkedni. Mint mondjuk egy autistának is máshogy kell viselkedni, akinek mondjuk másfajta spektrumzavarja van, vagy... De hát igazából úgy mondanám, mintha a személyiségén belül magának ennek a betegségnek is külön személyisége lenne,
igen.
Rosszul fogalmazva, mert annyira sokrétű még az is.
Abszolút, igen. Meg hát ugye én, hogy nap mint nap járok kelek közöttük, és sokukkal már kialakult egy ilyen kis közelebbi viszony, játszottak már a Pannival is, hogy ők olyan nagyon tisztán őszinték. És rengeteg emberben felmerül a tőlük való félelem, hogy hirtelenek, hogy gyorsak, hogy akár bántani akarják az embert, vagy bármi, de nekük szándékukban sem áll. Ők csak szeretnék megismerni azt, aki velük szemben áll, és borzasztó nagy türelemmel is tudnak lenni, tudnak borzasztó türelmetlenek is lenni, de az én tapasztalatom az, hogy fantasztikus kis emberkék ők egyébként, én úgy gondolom.
A családtagok, ismerősök, barátok között, mikor meghallották, hogy van ilyen betegség, hogyan fogadták őt? Nyilván, hogy nem biztos, hogy mindenki hallott erről a betegségről.
Mivel sajnos ugye családunk a mi kis öt főnkön kívül nincsen, így igazából így családnak csak nekünk kellett ezt feldolgozni. Ismerősök, barátok, akik úgy tudják, tehát mi soha nem titkoltuk, mert számunkra ez nem szégyen, nem egy szégyenletes eltitkolni való dolog. Én úgy gondolom, hogy senki nem fogadta rosszul.
Nem.
Abszolút. Inkább kérdeztek sokszor, hogy hogyan is kell ezt elképzelni, vagy miben más.
Még egy kicsit türelmesebbek is vele, tehát az
igen.
Inkább úgy mondom, hogy az egyetlen dolog, amiben máshogy álltak hozzá, az volt, hogyha Olivernek a viselkedése nem feltétlenül volt olyan általánosnak mondható, akkor inkább egy kicsit türelmesebbek voltak vele.
Beszéljünk a megismerkedésről az Autista Segítőközpont intézménnyel, dolgozóival. Milyen volt az első tapasztalatotok, első benyomásotok?
Pozitív, abszolút pozitív. Rögtön kedves mosolyjal fogadtak minket, tehát érdekelte akár az igazgatóasszonyt, akár a kollégákat, hogy mi a gond, ami miatt oda hozzájuk fordultunk segítségért. Át tudtunk beszélni mindent, Olivért elvitték egy csoportba, hogy bemutassák neki is, hogy milyen ott az élet, egy kis napi foglalkozás. Minket körbevezettek az intézményen, elmondtak mindent, hogy milyen a csoport összetétel, megmutatták, hol laknak a bentlakós gyerekek, mit hagyok ki.
Amit mondta is, hogy átvezettek az iskolán, a csoport összetétel, a Olivérrel volt egy kicsit picit külön foglalkozás, hogy ő is belásson ezekbe az iskolába. Egyébként, ami olyan furcsán jó eső volt, és nem megszokott, az a közvetlenség volt, amit ugye mondjuk a többségi iskolában nem tapasztal az ember, hogy igazából, mintha az ember már ismerte volna őket, vagy hazaérkezett volna, és úgy fogadtak minket. És a sok bezárt ajtó után, ugye, ami előtte fogadott, hogy úgy éreztük, ugye, hogy egy helybe toporgunk az autista gyerekünkkel, és akkor jaj, mi lesz vele, nem kap se onnan segítséget, azután furcsa volt, hogy és itt megvan. Tehát, hogy lehet ilyen?
Hirtelen,
így is lehet?
Hirtelen nyílt ki egy ajtó, ami teli volt segítséggel.
Igen, és az kicsit furcsa volt először, de ezt is meg kellett tanulni, elfogadni, hogy és akkor van segítség itt helybe. Jó, persze az is jó, hogy gyöngyösen vagyunk, és ugye pont itt van, mert azért ilyen intézmények ugye nem sűrűn vannak az országban.
Hogy itt van helyben, tehát nem az van, hogy szakadnia kell a családnak, hogy ő jó helyen legyen, és mondjuk ő csak hétvégente van otthon, hanem tényleg eltölti a kis napját ott, ahol igyekeznek fejleszteni, felhúzni azt a szintet, amin van. De viszont a délutánok, a hétvégék, az esték, azok mindig egy családként tölthetők. És ez szuper.
Mit jelent számotokra az, hogy Ferences közösség áll a központ mögött? Megmutatkozik ez valahogy a hétköznapokban, az épületben, a hangulatban, illatban, bánásmódban?
Szerintem igazából mi csak hálával tartozunk a Ferences rendieknek, mert ha ők nem tartanak fent itt egy ilyen intézményt, akkor mi most egy helyben toporgunk, vagy vagyunk egy szorongó, pánikbeteg gyerekkel egy többségi iskolába.
Illetve hát amit a gyerekek kapnak a Ferences rendtől, tehát maga csak nézzük meg nekik ezt a snózelen szobát, hogy azért ez ritka.
Sok hozzáadott,
igen. És rengeteg hozzáadott dolog, tehát mind a fejlődésükhöz, mind az esetleges egy helyben maradásuknál a kényelmükhöz, tehát mindent megkapnak, amire szükségük van, és én úgy gondolom, hogy ez az ország többi pontján nem feltétlenül van így. Amit így hallomásból az utóbbi évek alatt, hogy próbáltunk utána olvasni, utána járni, felvenni szülőkkel a kapcsolatot, mi úgy érezzük, hogy így a Ferences rend, aki igazán törődik azzal, hogy ezek a gyerekek fontosak a társadalomnak is, nem csak a családjuknak, és nem csak a tanáraiknak.
Korábban találkozhatott már a rendünk tagjai közül valakivel is?
Szerintem csak látás. Tehát
én láttam, hogy ott szoktak szolgálni az én a műfelzelőt csuhába, tehát nem lehet őket átéveszteni, mert...
Nem, de Erik testvért, mert ő néha rövid nadrágban szokta rágni a füvet.
Persze nem járunk mindig habitusba, mint ahogy most sem habitusba jöttem ebbe a nagy melegbe. És jelent-e számotokra valamit az, hogy ez egy egyházi intézmény? Szabad-e arra rákérdezni, hogy a ti a hitben hogy álltok?
Nekünk erről ilyen sajátságos véleményünk van egyébként. Ha már itt a egyház dolgoknál járunk, a feleségem van megkeresztelve, többiek nincsenek. Hitünk van, de nem vagyunk vallásosak. A mi hitünk a család egységében van. Amíg az a család egyfelé húz, és egy egységet alkot, addig bármilyen akadályt képesek vagyunk legyőzni. Mint ahogy itt volt a Olivernek is például a betegsége. Egy egységként megoldottuk. Nem vagyunk ezzel húzva egyébként, tehát a vallás nem tanít rossz dolgokat. Vannak olyan dolgai, vagy olyan gyakorlatok benne, amiket én vagy a családom nem feltétlenül tartanánk, hogy tennék. Nem biztos, hogy a szavakkal, mint ahogy előbb is csuhának neveztem a habitust, nem akartam sértő lenni, csak én nem tudom, hogy milyennek a neve. Tehát ha most egyszerű akarok lenni, bocsássa meg nekem, én most nem ülök le csókolgatni egy rózsafüzért.
Igen.
Na, a templomi padba.
Tehát azt mi se szoktuk.
Ja, hát jó. De például betartom a 10 parancsolatot például, mert az nem egy rossz dolog. Vagy például a példabeszédek is tök jók, mert akár nekik is, mert ők különösen fogékonyak.
Utat mutatnak.
Igen, utat mutatnak, különösen fogékonyak is rá egyébként. Olivernek például nagyon tetszik a maga a hit és a vallás. Nem zárjuk el tőle. Úgy vagyunk vele, hogyha ha szeretné, akkor nyugodtan csinálja, tanulja, nem zárkózzunk el ellene.
Kellett-e részt venni, vagy vettetek-e részt valamilyen képzésen az autista központban, vagy azon kívül, vagy valami országos képzési napon, vagy az internetről, vagy könyvekből tájékozódtatok, hogy hogy is kell itt nektek mostanában élni?
Hát a leggyorsabb információszerzés az ugye a mai világban, minden, azzal egyetértünk szerintem mindenki, hogy az internet. Aztán úgymond korlátlan információ van ott, ott próbáltunk elsődlegesen is ugye tájékozódni.
Oktatásunk nem volt, illetve ami tanulságos volt számunkra, illetve akik segítettek tanulni ezzel az egésszel kapcsolatban, azok bent a tanárnénik, a nevelők, ők segítettek meglátni, észrevenni olyan dolgokat, amiket mi esetleg milyen úton kezdtünk el, tehát példának tudnám felhozni a tanulásra való ösztönzést, hogy egy jutalomrendszer, amit náluk, hogyha felépítünk, akkor ez működik, és van kedv, és haladunk előre. És viszont előtte nem feltétlenül ez jutott eszünkbe, hogy ez ösztönzőleg hathat rájuk. Mi más módon próbáltuk először, tehát inkább ez a többet ültünk le tanulni vele.
Igen, a hagyományos
módszerekkel.
Vagy például ilyenek, mint a saját lelki békének a megteremtése, ugye, hogy bent van ez a snózelen szoba, és akkor ugye itthon is azért vannak fent a karácsonyi fények, mert bár már a húsvétra készülünk, de azok egész évben égnek, mert megnyugtatja a sok fény, nagyon jó hatással van rá, megnyugtatja. Vagy ugye a napi rendi kártyák, amik ott vannak a falon, ugye, ami az éppen aktuális program, amiatt megjeleníti. Azt is ott tanultuk. Úgyhogy azért végülis ugye az iskolában is bőven hozzáadtak ugye ezekhez az ismeretekhez. Úgymond önkéntelenül is, tehát hogy tanultunk, ha nem is vettük észre, de tanultunk.
Igen, nagyon sokat.
Amit ugye így utólag, mert ha visszagondol az ember, akkor igen, tanultam, de amikor, hogy mondjam, gyakorlati használatban nem feltétlenül veszi az ember ezt észre, hogy akkor én ezt most innen tudom. Csak hogyha az ember ugye elgondolkozik rajta, hogy ez mi miért van, vagy minek a miértje.
Igen.
Már több éve jár Olivéra az autista segítőközpontba. Miben fejlődött ezekben az években? Mit sikerült megtanulnia? Mi az, amiben úgy látjátok, hogy előre haladt, és jobb, mint mondjuk a normál képzésű iskola?
Abban mindenképpen, hogy a szorongás az körülbelül az első egy hónapban teljesen megszűnt. Teljes mértékben felengedett. Ez az első.
Mind humánis, mind reál tantárgyakban is. Hogy mondjam, tehát egyöntetűleg fejlődött. A többség iskolához képest ezt azért tudom kiemelni elsősorban is, úgy általánosságban, mert hogyha a többségiskolában marad, akkor szerintem a mai napig nem tudna a gyerek olvasni, vagy számolni, vagy akármi. Most is vannak gondok vele, mondjuk abban benne van az ő ravassága is egyébként, mert néha leszokott bukni, hogy mondjuk nem tud folyékonyan olvasni, bezzeg, ami őt érdekli, azt át tudja folyékonyan olvasni, úgyhogy ilyenek vannak ilyen apró buktatók, amikor kiderül a turvissága, de ezen felül még a művészeteket tudom kiemelni, amiben eléggé fejlett. Tavaly még festőművészek voltunk, van is egy pár műve, majd ezt megmutatjuk.
Idén a szobrászkodás, amire nagyon-nagyon-nagyon rákapott, és rengeteg segítséget kap hozzá, hogy például ezek a képességei is fejlődjenek. Úgyhogy, hogyha szépen elvégzi az adott feladatait, akár magyar, matek, éppen milyen órája van, amint tanulni kell, akkor utána jutalomként segítik elő ezeket a képességeit.
Igen, és ilyenkor plusz információkat kap ezekről, vagy például, mint a tudományok, a csillagászat, ugye, az emberi anatómia is, ezekkel ugye teljesen napra tiszta képbe van, és ilyenkor jutalomként ugye ezeket az úgymond plusz ismereteket megszerezheti ott még. Kap feladatokat, ilyeneket, ismeretterjesztő filmeket szoktak vele nézetni még, úgyhogy ezek ilyen plusz dolgok nekik, amik elősegítik azt a részét is, hogy de ugye ahhoz, hogy tudós legyen az ember, ami ugye ő szeretne lenni, az is kell, hogy az általános tudást ugye azt magukba szívják a gyerekek.
Amit még kiemelnék, hogy nagyon-nagyon szépen teljesít, illetve látjuk a fejlődést, hogy neki még nem kellene történelmet tanulnia, de viszont a nála idősebb gyerekek történelem óráin részt vesz, és teljesen képbe van azokkal a dolgokkal, illetve érdekli is a történelem is, és ez is egy olyan, ami nem elnyomják nála, hogy neki még nem kell ezt tanulnia, hanem segítik elő, hogy igen, akkor tanult, hogyha ez érdekel.
Az a történelem, meg a hittannál is így van egyébként, mert mind a kettőre egyformán szeret járni, úgyhogy oda is beszokott ülni hittanra.
Mit mondanátok olyan embereknek, akik nem találkoztak még autista gyermekkel, autista felnőttel, hogyan álljanak a ilyen gyermekekhez, felnőttekhez, vagy miben tudnak segíteni?
Elsősorban azt javaslom, hogy legyenek nagyon nagy türelemmel, és igyekezzenek megismerni őket. Mert segíteni akkor tudnak, hogyha megismerik, hogy ő milyen, az adott gyerkőc milyen, vagy az adott felnőtt milyen, mik az igényei. Tehát igazából a türelem és a megismerés az első. Aztán, hogyha az ember figyel rájuk kellőképpen, akkor fogja tudni, hogy hogyan tud nekik segíteni.
Szerintem a legnagyobb jó tulajdonsága az autistáknak, az a tiszta szívű őszinteség, ami jön belőlük. Az, ami mi mondjuk egy, úgy mondom, egy egészséges gyerekben nincs meg. Tehát ők nem tudatosan gonoszak. Ha van bennük mondjuk rossz szándék, akkor az ilyen ártatlan gyermeki. De inkább az a tiszta lelkűség, amit ki tudok emelni. És hogyha megismeri az ember őket, hogy lehet, hogy hirtelenek, mert ugye korábban is mondott a feleségem, hogy hirtelen belép az ember személyes terébe, de csak azért, mert ő így ismerkedik, vagy közvetlen, de semmiképp nem rossz szándékból teszi ezt. Vagy például ugye, hogyha nem úgy bánnak esetleg a szavakkal, nyersek, de őszinték. Hogy mondjam, tehát sok mai emberből ez hiányzik. Ami bennük, még bennük van.
Soha nem szabad sértésnek venni azt, amit mondanak, mert ők nem bántani akarják a másikat, csak így próbálnak esetleg információt szerezni a másik emberről, vagy elmondani a véleményüket, amit nem mindig tudnak finoman burkoltan előadni.
A legnagyobb rákfenéje ennek szerintem a tudatlanság, az, hogy nincsenek az emberek tájékoztatva. Tehát az, hogyha megfigyeljük a magyar társadalmat is, egyre több autista születik. Tehát ez a betegség, ez mintha terjedne, vagy egyre több az ADHD is, vagy akinek ugye autizmusa van valamilyen szinten, és jó lenne, hogyha az emberek ezt jobban megismernék. Jó, és nyitottabbak, főleg nyitottabbak lennének, pedig ugye a mai világban jellemző a bezárkózottság is ugye minden téren, mind szociális, mind pedig ugye a tudás terén bezárkóznak az emberek, aztán jó lenne, hogyha kicsit nyíltabbak lennének.
És igyekeznének elfogadni őket. Ugyanolyan teljes értékű emberként kell őket is kezelni, és rájuk is gondolni, mint bárki más, attól függetlenül, hogy esetleg egy kicsit ők másabbak.
De még a mindennapokban ugye szitokszónak számít, hogy autista, addig ugye ez nem is fog szerintem érdemben változni, ugye. Amikor bekerültünk az iskolába, pont az igazgatóasszony mondta nekünk, ugye, hogy ez a mai napig szitokszónak számít, és ugye akkor még ez fel se tűnt, de most már ugye így megüti az embernek a fülét, hogyha bárhol hallja. Fiatalok közt, középiskolások, általános iskolások ugye ezzel próbálják ugye bántalmazni a társaikat, aztán ugye mikor az én fiam elmegy mellettük, ő meg ugye összehúzza magát, mert nem tudja, hogy miért azzal bántják, ami neki a betegsége, amikor ő ezt nem kérte. De ebből a szempontból igen, vannak gondok a társadalommal, amin gyökeresen kéne változtatni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy gyöngyösen élő, autista gyermeket nevelő család mindennapjaiba nyertünk betekintést. A riporter Varga Kamil Ferences szerzetes volt. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Krisztusra alapozva valósítsuk meg az egyetemes egység, a szeretet örök közösségét. Leó pápa homíliája a családok jubileumi szentmiséjén. Urunk mennybe menetelének ünnepe, földi útunk célja felé irányítja tekintetünket. Leó pápa Regina Czöli imája. szík bíboros videó üzenete az arciprébános szenti avatásának centenáriumára. A papoknak ma is szükségük van a közösség támogatására, imádságára és szeretetére. Krisztusa alapozza valósítsuk meg az egyetemes egység, a szeretet örök közösségét. Leó pápa homíliája. Vasárnap délelőtt a Szent Péter téren 14. Leó pápa ünnepélyes szentmisével zárta le a családok, gyermekek, szülők, nagyszülők, idősek szentívi találkozóját, amelyre 131 országból, köztük Magyarországról is érkeztek résztvevők. A teret és a környező utcák a csúfolásig megtöltő, mintegy 45 ezeres hívősereg hatalmas lelkesedéssel fogadta Szentatyát, aki pápa mobilián körbejárva megáldotta őket, keresztet rajzolva a felé nyújtott kisgyermekek homlokára. A világ minden részét képviselő zarándokok színes sapkáikat, társulataik, mozgalmaik zászlóit, nemzeti színű lobogóikat lengetve, véget nem érő tapsviharra fejezték ki 14. Leó pápa iránti szeretetüket. Homíliájában a Szentatya Isten szeretetéről szólt, amely az egész emberiséget érint és amely végtelen. A megtestesült ige hozta el a világ számára az élet és az üdvösség ajándékát, fejtette ki a pápa, hangsúlyozva, hogy a családokba születik a népek jövője, legyenek a béke jelei a társadalom és a világ számára. Leó pápa homíliáját a Szentmisén elhangzott evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben Jézus az utolsó vacsorán értünk imádkozik. Isten igéje, aki emberré lett, immár földi élete végéhez közeledik, és ránk, testvéreire gondol.
Pensa a noi.
A Szentlélek erejével áldást, könyörgést és dicséretet intéz az Atyához. És mi is, amikor csodálattal és bizalommal eltelve csatlakozunk Jézus imájához, szeretete révén bekapcsolódunk egy nagy terbe, amely érinti az egész emberiséget, mutatott rá a Szent Atya. Krisztus ugyanis azt kéri, hogy legyünk mindnyájan egyek.
Che tutti siamo una sola cosa.
Ez a legnagyobb jó, amit csak kívánni lehet, mert ez az egyetemes egység megvalósítja a teremtmények között a szeretet örök közösségét, amely maga az Isten, mint Atya, aki az életet adja, a Fiú, aki az életet befogadja, és a Lélek, aki osztozik benne. Az Úr nem azt akarja, hogy az egység által egy meghatározhatatlan, alaktalan tömeggé, egy névtelen tömbé váljunk, hanem azt kívánja, hogy egyek legyünk. Legyenek mindnyájan egy, amint te, Atyám, én bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk egyek. Idézte Leó pápa az evangéliumi szakaszból Jézus imájának szavait. Az egység, amelyet Jézus imádkozik, tehát egy olyan közösség, amely Isten szeretetén alapul, amelyből az élet és az üdvösség a világba jön. Ez mindenekelőtt ajándék,
e prima di tutto un dono,
amelyet Jézus hoz el számunkra. Isten fia ugyanis emberi szívéből fordul az Atyához, mondván, én ő bennük, és te én bennem, hogy így ők is teljesen egyé legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldöttél engem, és hogy szereted őket, amint engem szerettél. A Szent Atya arra buzdított, hogy hallgassuk csodálattal ezeket a szavakat. Jézus kinyilatkoztatja nekünk, hogy Isten úgy szeret minket, ahogyan önmagát szereti, vagyis végtelenül, amint az Atya egyszülött fiát szereti. Isten szeret először, hangsúlyozta Leó pápa, hiszen erről maga Krisztus tesz bizonyságot, amikor ezt mondja az Atyának, már a világ teremtése előtt szerettél engem. És ez valóban így van, Isten irgalmasságában mindig magához akar ölelni minden embert, és a Krisztusban értünk adott élete az, ami egyétesz, ami összeköt bennünket, mondta homíliájában Leó pápa hozzátéve, hogy örömmel tölt el a bennünket, a családok és gyermekek, nagyszülők és idősek jubileumán ez az evangéliumi szakasz. Ezután felidézte Ferenc pápa tanítását, aki idén január 1-én mondott úrangyala imájában kifejtette, hogy minden ember valakinek a gyermeke, de egyikünk sem választotta a születését. Amint megszülettünk, szükségünk volt rá, hogy valaki gondoskodjon testünkről, lelkünkről. Mindannyian tehát egy kapcsolatnak, vagyis az emberség szabad és felszabadító kötelékének és a kölcsönös gondoskodásnak köszönhetően élünk, szögezte le Leó pápa. Megállapította, hogy olykor ezt az emberséget elárulják. Például minden alkalommal, amikor a szabadságra hivatkoznak, de nem azért, hogy életet adjanak, hanem hogy elvegyék azt. Nem azért, hogy segítsenek, hanem azért, hogy megsértsenek. Jézus azonban még a gonoszsággal szemben is, amely ellenszegül és gyilkol, továbbra is imádkozik értünk az atyához, és imája gyógyírként hat sebeinkre. A megbocsátást és a kiengesztelődést hirdeti mindenki számára. 14. Leó pápa következő szavakkal értelmezte Jézus imáját. Az Úrnak ez az imája teljes értelmet ad egymás iránti szeretetünk ragyogó pillanatainak, mint szülők, nagyszülők, fiú és leánygyermekek. És ezt akarjuk hirdetni a világnak, azért vagyunk itt, hogy az Úr akaratának megfelelően egyek legyünk, családjainkban és bárhol, ahol élünk, dolgozunk és tanulunk. Különbözőek, mégis egyek. Sokan, mégis egyek. Mindig is minden körülmény között és az élet minden időszakában. Ha Krisztussal alapozva szeretjük egymást, aki az alfa és az omega, a kezdet és a vég, akkor a béke jelei leszünk mindenki számára, a társadalomban és a világban. És ne feledjük, a családokból születik a népek jövője.
Il futuro dei popoli.
A Szentatya örömmel utalt rá, hogy az elmúlt évtizedekben a házastársokat nem külön-külön, hanem együtt, házas párként iktattak a boldogok és szentek közé. Felidézte a gyermek Jézusról nevezett lézői kis szentérés szülei, Boldog Louis és Zéli Martin, valamint az olasz házaspár Boldog Luigi és Maria Beltrame Quattrocchi példáját. Emlékeztetett a boldoga avatott 7 gyermekes lengyel Ulma családra is, amelyben a szülők és a gyermekek egyesültek a szeretetben és a vértanúságban is. Az egyház példamutató tanúként tekintve a házastársakra azt fejezi ki, hogy a mai világnak szüksége van a házastársi szövetségre,
a bisogno dell'alleanza coniugale,
hogy megismerje és befogadja Isten szeretetét, hogy egyesítő és megbékítő erejével legyőzze mindazokat az erőket, amelyek szétzilálja a kapcsolatokat és a társadalmakat. Utalása a Szent 6. Pál pápa Humani Vitae kezdetű enciklikájára a Szent Atya megállapította, hogy a házasság a férfi és a nő közötti igazi szerelem alapelve. Teljes, hűséges és termékeny szeretet. Ez a szeretet, miközben egyetlen testi alakítja őket, megadja számukra a képességet, hogy életet adjanak Isten képmása szerint. Leó pápa arra bátorította a szülőket, hogy legyenek gyermekeik számára a következetesség példaképei, viselkedjenek úgy, ahogyan szeretnék, hogy ők is viselkedjenek, az egyetemességen keresztül neveljék őket a szabadságra. A gyermekek pedig legyenek hálásak szüleiknek, mondjanak köszönetet az élet ajándékáért, ez az édesapa és az édesanyja tiszteletének első módja. A nagyszülőknek és időseknek végül azt ajánlotta, hogy bölcsességgel és együttérzéssel vigyázzanak szeretteikre, azzal az alázattal és türelemmel, amelyre az évek tanítanak. A családban a hit az élettel együtt nemzedékről nemzedékre öröklődik át. Megosztjuk egymással, mint az asztalon levő ételt és a szívünkben lévő szeretetet. Ez teszi a családot kiváltságos helyé a Jézussal való találkozásra, aki szeret minket és mindig a javunkat akarja, tanította 14. Leó pápa, majd a következő szavakkal zárta a családok, gyermekek, szülők, nagyszülők és idősek jubileumi szentmiséjé mondott homiliáját. És még egy utolsó dolgot szeretnék hozzátenni. Isten fiának imája, amely reménnyel árasztja bennünket az úton, arra is emlékeztet, hogy egy napon mindannyian egyek leszünk. egyek az egyetlen üdvözítőben, akiket Isten örök szeretete ölel át. Nem csak mi, hanem azok az apukák és anyukák, nagymamák és nagypapák, fivérek, nővérek és gyermekeik, akik már előttünk jártak az ő örök húsvétjának fényében, és úgy érezzük, hogy ők is itt vannak velünk együtt az ünnepésnek ebben a pillanatában.
E che sentiamo presenti qui.
Urunk mennybe menetelének ünnepe földi útunk célja felé irányítja tekintetünket. Leó pápa Regina Czüli imája. A családok, gyermekek, nagyszülők és idősek jubileumi szentmiséjének végén Leó pápa szeretettel köszöntötte az ünnepi szertartás részvevőit, akik 131 ország küldöttségeivel érkeztek a világ minden tájáról. A Szentatya örömének adott hangot, hogy ennyi gyermeket köszönthetett, akik felélezték reményünket. Üdvözöl minden családot, amelyek kis család egyházak.
Saluto tutte le famiglie, piccole chiese domestiche.
Ahol az evangéliumot befogadják és továbbadják. Idézte Szent II. János Pál pápa szavait, elődje családokhoz írt leveléből, miszerint a család abból a szeretetből ered, amellyel a Teremtő átöleli az egész teremtett világot. Leó pápa arra buzdított, hogy családjainkban mindig növekedjék a hit, a remény és a szeretet. Külön üdvözölte a nagyszülőket és az időseket, akik a hit valódi példaképei és ösztönzői a fiatal nemzedékek számára. Köszönjük, hogy eljöttetek! Leó pápa utalt rá, hogy ezen a vasárnapon Olaszországban és számos országban Urunk mennybe menetelét ünneplik. Ez egy nagyon szép ünnep, amely földi útunk célja felé irányítja tekintetünket. Emlékeztetett rá, hogy szombaton a lengyelországi Branievóban boldoga avatták Krisztofóra Klomfasz és a Szent Katalin Szűz és Vértanú Kongregáció 14 nővérét, akiket 1945-ben a Vörös Hadsereg katonái öltek meg a mai Lengyelország területén. A katolikus hit elleni gyűlölet és terror légköre ellenére továbbra is szolgálták a betegeket és az árvákat. A Szentatya az új boldog vértanúk közben járására bízta a világ minden szerzetesnőjét, akik nagylelkűen szolgálják életükkel Isten országát. Leó pápa arra is emlékeztetett, hogy ez a vasárnap a tömegtájékoztatás világnapja. Köszönetét fejezte ki a média szakembereinek, akik az üzenetek etikai minőségére figyelve segítik a családokat nevelési feladatukban. Végül a Szentatya azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy áldja meg a családokat és támogassa őket nehézségeikben. Különösen azokat, akik a közel-keleti, ukrajnai és a világ más részein zajló háború miatt szenvednek. Isten anyja segítsen bennünket, hogy együtt járjunk a béke útján. Szép bíboros videóüzenete az Arszi plébános szenti avatásának centenáriumára. A papi dikasztérium prefektusa Lazarus Jung Szik bíboros videóüzenetet küldött Viannei Szent János kanonizációjának 100. évfordulójára. 11. Pius pápa 1925. május 31-én avatta szenté az Arszi plébánost, és egyúttal megtette őt az egész világ minden plébánosa mennyei patrónusának. A szenti avatás az egész egyház számára kegyelmi esemény volt. Egy szerény francia vidéki plébánia Európa szellemi-lelki központjává vált, egy olyan papnak köszönhetően, aki engedmények nélkül Istent helyezte előtérbe. Az Arszi plébános szerény, de Isten előtt nagyszerű ember volt, mert szeretettel és odaadással élt mások iránt. Példája azt mutatja, hogy az életszentség az imádságból, az eukarisztiából és a gyónásból fakad, nem pedig a jó hírnévből. Noha egy igen szerény kis faluban élt, mégis emberek ezreit vonzotta oda, mert tudta, hogyan kell lelkipásztori szívvel hallgatni, szeretni és vezetni. Ő ma inkább, mint valaha, példakép minden pap számára, arra hív minket, hogy ne csüggedjünk, hanem örömmel, alázattal és bántósággal éljük szolgálatunkat. És emlékeztet bennünket arra is, hogy a papoknak szükségük van a közösség támogatására, az imádság, a megbecsülés és a szeretet által. A remény mostani jubileumi évében különösen és erőteljesen visszhangzanak Ferenc pápa szavai, a keresztény remény nem homályos érzés. Ez a bizonyosság Krisztus tekintetéből születik, aki soha nem csal meg, és arra tanít minket, hogy másokat testvérnek tekintsünk. Ezért van az, hogy ma, jobban, mint valaha, az arciplébános olyan, mint egy utitás, egy csendes jelzőfény, amely a lényeges felé vezet minket. Ő szokta volt mondani, a papság Jézus szívének szeretete, és lefegyverző alázattal hozzátette, ha lenne hitünk, úgy látnánk a papban elrejtett Istent, mint fényt az üveg mögött. Szék bíboros, kedves paptestvéreinek szeretettel üzeni, ne féljetek gyengének lenni, ne féljetek, ha nem mindig értenek meg benneteket. Az arciplébános túl egyszerűnek találta magát a papi küldetéséhez, ami Isten mégis ezrek szívét bízta rá. Mindennapi hűséged, rejtett áldozataid, imádságban töltött éjszakáid, mindez a világ reménységét építi. És nektek, kedves hívek, őszinte hálámat fejezem ki. Köszönöm, hogy támogatjátok lelki pásztoraitokat. Köszönöm, hogy bátorítjátok őket, megbocsátotok nekik, imádkoztok értük. A Szent Plébános soha nem szűnt meg köszönetet mondani a plébánia híveinek, akik Isten gyermekeinek egyszerű és őszinte szeretetével segítették őt a lelkipásztori szolgálat terhének viselésében. Leó pápa egyik első igehirdetésében emlékeztetett bennünket arra, hogy mennyire fontos megélni a hivatást és dolgozni a hivatásokért, különösen a felszentelt papságért. Mindenek előtt úgy, hogy életünkkel jó példát mutatunk, örömmel éljük meg az evangélium örömét, nem elkedvetlenítve másokat, hanem inkább keresve a módját, hogy a fiatalokat arra ösztönözzük, hogy meghallják az Úr hangját, kövessék azt, és szolgáljanak az egyházban. Íme tehát a mi feladatunk, a remény zarándokainak, hogy hallgassunk a Mester hangjára, és járjunk együtt vele. Lelkipásztorok és hívek, fiatalok és idősek, megszentett személyek és családok. Nem megszokásból, hanem szeretetből járjunk együtt. Nem kötelességből, hanem hivatásból. Kedves barátaim, az Arci Plébános szent javatásának századik évfordulóján kérjük őt együtt, hiszen ő tudta, hogyan lehet minden a népnek, és hogyan tanítsa meg minket arra, hogy hitelesen, teljes egészében és valójában éljük a hitet. Kérjük, hogy járjon közben plébánosainkért és minden papért, hogy az imádság, a meghallgatás és az öröm emberei legyenek. Zárul a papi dikasztérium prefektusának, Lázárus Szík bíborosnak videó üzenete Viannei Szent János kanonizációjának 100. évfordulójára. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
A világ megteremtése. Igen, tudom, még nem volt a világ, csak az erők nyugalmas vize, folytott dühű nagy vize. Nem volt még hal se, de halat akart. Nem volt még dal se, de dalolni akart. Asszony se volt még, Isten se volt még, vagy Isten volt-e az egészen férfi, egészen gyermek? Nem tudom. Most munkás lehet, vagy talán költő, hiszen mindegy a munkás, a költő. Ő volt még egyedül, nagyon magába. Mint én vagyok most, olyan magába. Tehetetlen volt, csak szeretet volt, társat akart, és csak szeretet volt. nem tudottán még beszélni se, nem tudottán már hallgatni se. Társakra gondolt, asszonyra gondolt, a te víg meleg szemedre gondolt, aki ha látná, nagyon szeretné, frissen fürödve jobban szeretné. A te víg meleg szemedre gondolt, s a vízbe lépett. A víz fölbömbölt, ahogy belépett. Elnyelte, mint a villámot az éj, és ő lesüllyedt a fenekéig. Feneketlen víz nincs fenekéig. A víz felhőkbe szállt a szíve fölött, jéghegyekké vált a háta mögött. Akkor születtek a hideg csillagok, akkor születtek a meleg napok. Ő volt még egyedül, mint én, magába. Társat akart, és csak szeretet volt.
Elhangzott József Attila A világ megteremtése című verse. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta a családját, nagy szegénységben éltek. Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz. Édesanyját 1919-ben veszítette el, a következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ott ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első kötete, a Szépség kódusa. 24-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, onnan azonban Tiszta szívvel című versért eltanácsolták, ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, 27-ben tért haza. Utolsó kötete, az 1936-ban megjelent Nagyon fáj sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el.
A nap imája.
Szent, bensőséges közösségben akarok élni veled, Uram. Csendben és szeretettel állandó beszélgetésben akarok maradni veled, aki az Atya testélet szava vagy, a titokzatos test központja és élete. Meg akarok maradni ebben az isteni testvériségben, isteni és ugyanakkor emberi, amely révén fogadott testvéred vagyok, s veled anyádnak, Máriának fia. Add, hogy továbbra is hittel, szerényen, bizalommal telt buzgósággal felfogjam és kifejezzem kegyelmed ikletéseit. Ez a kegyelem irányítja a világot, és vezeti el a teremtés, a megváltás, a lelkek és népek végső és örök megdicsülésének magasztos céljához.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!